Kedves testvérek, a 153. dicséretünket keressük ki, és Isten tiszteletünk kezdetén ezt a dicséretünket fohászkodjuk énekelve. A 153. dicséretünk így kezdődik: ó, mely boldog ember az! Megismerhet, és te szent hajlékodban, lélekben, igazságban dicsérhet és tisztelhet. Boldogságot nekünk adjad, hogy ismerhessünk még jobban, naponként dicsérhessünk mozgóban szent lelkedet hozzánk végre. Küldd el segítségre. Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit Isten tiszteletünkön, s aki nem tette volna esetleg még meg, attól azt kérjük, hogy a mobiltelefonunkat némítsuk le, kapcsoljuk ki az Isten tisztelet idejére. Szeretettel hirdetem a testvéreknek gyülekezeti alkalmainkat az elkövetkezendő időszakra. Ma délután 5 órai kezdettel ifjúsági órát tartunk, ahova szeretettel hívjuk gyülekezetünk ifjúságát. Kedden 10 órakor, majd este 6 órakor gyülekezeti bibliaórát tartunk. Csütörtökön este 7 órai kezdettel nőtestvéreknek tartunk női órát. Pénteken reggel YouTube csatornánkon napi igemagyarázatot teszünk közzé. Délelőtt 9:30 órai kezdettel babamama kör tartunk. 16 órától és 17 órától a konfirmandus testvéreket várjuk konfirmációs oktatásra. Jövő vasárnap, ha Isten éltet, megtart bennünket, 9:30 órai kezdettel ima közösséget tartunk, 9:50 órai kezdettel pedig, ahogy most is, Isten tiszteletet, és vele párhuzamosan gyermekek számára gyermek Isten tiszteletet igyekszünk tartani. Szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket gyülekezeti alkalmainkra, az ige köré. Szeretettel és szomorú szívvel adom hírül a testvéreknek azt, hogy egy gyülekezeti testvérünket szólította az Úr nemrégében magához, Glasz Miklósné Kamilla testvérünket, aki itt lakott a mi közelünkben, a Margitliget utcai háztömbben, és felnőttként konfirmált itt jó néhány esztendővel ezelőtt a mi közösségünkben, a mi közösségünk előtt bizonyságot téve arról a változásról, amelyet Isten végbevitt az ő életében. Azok közé tartozott, akik itt tiltakoztak a templom felépítése ellen, nyíltan, meg olykor nem nyíltan, de elég hatékonyan, és aztán Isten úgy nyúlt bele az ő életébe, hogy végül itt kötött ki ebben a templomban, és hisszük, hogy a mi Urunknak lábainál is és ő hívta őt el közülünk január 31-én nagy hirtelenséggel. Temetése március 16-án lesz az Óbudai temetőben 10 órai kezdettel. Gyászjelentését a Fali Újságra is kihelyeztük és letettük. Kedves testvérek, nem szeretnénk úgy elmenni az elmúlt napok mellett, hogy ne emlékezzünk meg azokról, akik a kommunizmus áldozatai voltak, és a kommunizmus áldozatai talán még most is ebben az időben. Istennek megköszönjük azt, hogy adott nekünk jobb időket, nem tudjuk mifelé vezet, visz bennünket, de amit Isten megtanított a kommunizmus alatt, és azóta is mindazoknak, akik rá figyelnek, az nem más, mint az, hogy akik hallgatnak rá, akik engednek neki, azokat ő megoltalmazza, megvédi, és akik bizonyságot mernek tenni róla, még a legnagyobb ellenszélben is, azokról ő is bizonyságot tesz a maga idejében, az ő ítélő széke előtt. Kedves testvérek, annyit kérek, főként az idősebb korosztálytól, hogy ne hallgassuk el gyermekeink meg unokáink előtt azt, amit a kommunizmus jelentett. Ne idealizáljuk azt, amit a kommunizmus jelentett. Ne szépítsük. Ne csak a lufis május elsőjékről ejtsünk szót, hanem elsősorban arról beszéljünk gyermekeinknek, hogy volt és van egy olyan ideológia, amelyik Istent nem tűri, amelyik Istent még alternatív lehetőségként sem akarja az embereknek megengedni. Mondjuk el az igazságot. Jön a mesterséges intelligencia ideje, ami egy rendkívül jó lehetőség lesz arra, hogy a történelmet meghamisítsák körülöttünk, hogy letagadják, elfelettessék azt, ami igazán volt, de azt, ami igazán volt, azok tudják, akik részt vettek benne. És ne hallgassunk el, hanem mondjuk el részletesen is gyermekeinek, unokáinak, hogy majd ők is továbbadhassák akkor, amikor mesterséges intelligencia, történelemkönyvek és minden egyéb mást fog hazudni, vagy el akarja hitetni azt, hogy jobb volt az az idő, mint például ez a mostani. Segítsen az Úr bennünket, hogy lehessünk az igazságnak hordozói, ahogyan olvastuk is az igében, nemrégiben ne állítsunk olyat, ami nem igaz, mert az utálatos az Úr előtt, de ami igaz, azt mondjuk meg, és ne tagadjuk le, mert az Úr azokat is utálja, akik az igazságot elhallgatják. Hát segítsen bennünket így az Úr, meg az elkövetkezendő nemzedékeket is. Kedves testvérek, most hitvallásunk tanítására figyeljünk. A Heidelbergi KT 9. úrnapjának kérdését és feleletét fogom elolvasni. Ebben a mostani szakaszában a hitvallásunknak az apostoli hitvallás magyarázatát kapjuk, hogy tudnélik, mit is értünk ott az egyes tételek alatt. Így a mai napon az Atya Istenről vallott tétel magyarázatát kapjuk. Mit hiszel, mikor ezt mondod, hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében? Hiszem azt, hogy a mi Urunk Jézus Krisztusnak örökkévaló Atya, aki a mennyet és a földet minden bennük lévő dolgokkal egyetemben semmiből teremtette, és örök tanácsa és gondviselése által most is fenntartja és igazgatja, az ő fiáért, Jézus Krisztusért, nekem Istenem és Atyám, akiben én annyira bízom, hogy semmit sem kételkedem afelől, hogy minden testi és lelki szükségemet be fogja tölteni, sőt, mindazt a rosszat is, amit a síralomvölgyben rám bocsát, ezt megcselekedheti, mint mindenható Isten, és meg is akarja cselekedni, mint hűséges Atya. Emeljük a mi szívünket, a mi Urunkhoz, Istenünkhöz, a 25. Zsoltárunk első három versét énekelve. A 25. Zsoltár e hetünknek Zsoltára is egyébként, így énekeljük most különös figyelemmel az első három versét, szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram.
Hozzád emelem, és benned bízom, Uram, és meg nem szégyenítetem, nem nevet senki rajtam, mert szégyent nem vallanak, akik hozzád esedeznek, azok pironkodjanak, akik hitetlenül élnek. Utaid, Uram, mutasd meg, hogy el ne tévejedjem. E ösvényidre taníts meg, miken intézd menésem, és vezérelj engemet, ha te szent igaz igédben oltalmazd életemet, mert benned bízom, Úr Isten. Emlékezzél, jó.
Gyertek testvérek, helyünkről fennállva csendesedjünk el és imádkozzunk. Urunk, amíg ez a világ, addig vannak benne fönnálló törvényszerűségek, melyeket meg nem szüntethetünk, amelyeknek majd te tudsz és te fogsz véget vetni egyszer. Köszönjük, hogy emlékezhetünk arra, hogy törvényszerűség a te győzelmed. A te feltámadásod, Jézus Krisztus újra és újra arról beszél, hogy Úr vagy a múlandóságon, a halandóságon. Úr vagy a bűnön, a poklon, a síron, és ezért mind boldogok, akik hozzád folyamodnak. S te benned nem csak egy volt személyt látnak, hanem egy élő győztest, életüknek királyát. Így emeljük most is hozzád szívünket, hiszen szükségünk is van te reád, mert mindig is volt, van és lesz ellened való törekvés, Isten tagadás ebben a világban, amíg mi élünk. Ismered a mi életünket, és tudod, hogy Isten tagadók voltunk mi is egykor, vagy talán még éppen most is azok vagyunk. Ismered ezt a világot, amelyben az ördög mindent elkövet, hogy elhitesse az ember világgal, hogy te nem vagy és nem létezel, hogy az ember boldog lehet nélküled is. Köszönjük, hogy megmentettél bennünket ebből az állapotból. Köszönjük, hogy szól a te igéd, amely ma is hív minden embert ki ebből az állapotból. Arra, hogy hozzád térjünk, hogy veled legyünk, hogy elnyerje életünk azt az értelmet, amelyet te szántál, és azt a célt, amelyet te adtál a mi életünknek. Köszönjük neked, hogy ma is ezt fogod munkálni, igéd és szent lelked által közöttünk és bennünk. Köszönjük te neked, hogy együtt lehetünk ezen a helyen. Köszönjük te neked, hogy megépülhetett ez a hely. Köszönjük te neked azokat, akiket kihoztál abból a sötétségből, hogy erre a helyre nincs szükség. Köszönjük, Urunk, hogy nem csak életünket mented itt a földön, hanem megmentesz bennünket halálunkban is. Így, ha gyászolunk is, mégis megvigasztaltatunk te benned, ígéreteidben, és szent lelked erejével újra erőt nyerünk arra, hogy hirdessük azt, ami örökkévaló, ami túlmutat e földi életen, se földi élet minden nyomorúságán. Urunk, engedd, hogy erre az örök élet beszédére legyen nyitva most is a mi fülünk és szívünk, és ezt fogadhassuk be a te kegyelmedből és kegyelmed által. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és hallgassuk Isten igéjét, amelyet mai újszövetségi ige szakaszunkból, Lukács evangéliumának 19. fejezetéből olvasok. Lukács evangéliumának 19. fejezetéből, a 28. verstől a 35. versig terjedő szakaszt olvassuk, ahol ezeket találjuk megírva. Miután ezeket elmondta, továbbment Jeruzsálem felé. Amikor közeledett Betfagéhoz és Betániához, annál a hegynél, amelyet Olajfák hegyének neveznek, elküldött kettőt tanítványai közül, és azt mondta nekik: menjetek be az előttetek levő faluba, és ahogy bementek, találtok egy megkötött szamárcsikót, amelyen ember még soha nem ült, azt oldjátok el, és hozzátok ide. És ha valaki megkérdezi tőletek, hogy miért oldjátok el, így válaszoljatok: az Úrnak van szüksége rá. A küldöttek elmentek, és mindent úgy találtak, ahogy mondta nekik. Amikor a szamárcsikót eloldották, azt kérdezték a gazdái: miért oldjátok el a szamárcsikót? Ők pedig azt mondták: az Úrnak van rá szüksége. És elvezették Jézushoz, majd ruhájukat ráterítették a szamárcsikóra, és ráültették Jézust. Kedves testvérek, egyházi év rendünk szerint a böjti időszak kezdetéhez értünk. Újra és újra elmondom és elmondjuk azt, amit szükséges tudnunk. A böjt a Szentírás szerint nem kényszer, nem egy előírás, kikerülhetetlen tragédia, amibe beletorkolik évről évre a mi életünk. A böjt csak akkor kényszer, ha azt Isten maga megköveteli. A helyesen megélt böjt az embert Istenhez segíti közelebb, és így az embernek Istennel való kapcsolatát mélyíti. Azt a kapcsolatot, amelyre az embernek mindig szüksége van, hiszen úgy vagyunk megteremtve, hogy Istennel kapcsolatban léve és élve nyer értelmet a mi életünk. Azt gondolom, hogy akik ezt felismerjük és tudjuk, azok azt is tudjuk, hogy az Istennel való kapcsolat ébrentartása, mélyítése egy állandó dolog kell, hogy legyen az életünkben, egészen addig, amíg majd meg nem látjuk a mi Urunkat színről színre. Jézus Krisztus beszélt is arról, hogy amíg ő vissza nem jön, addig az övéi, az ő követői szüntelen böjtben fognak élni. A szüntelen böjt ellenére, amiben tehát a helyesen megélt keresztény élet zajlik, jó, ha vannak olyan időszakok mégis ez életben, amikor különösen is odaszánjuk magunkat az Úrral való kapcsolatunk építésére, mélyítésére és felülvizsgálatára is. Jézussal való személyes kapcsolata az embernek, az mindig a hitben, a hit által realizálódik. Azt a hitet, azt a bizalmat, amely a mi szívünkbe őfeléje megfogan, és elkezd egyszerre csak létezni, ő maga gerjeszti bennünk. A bizalom az emberben Isten felé nem egy velünk született dolog. Úgy mondjuk nagyon egyszerűen a hitvallásunkban, hogy Isten a bizalmat bennünk önmaga felé, az ő igéje és szent lelke által gerjeszti, munkája és tartja ébren bennünk. Tulajdonképpen ez azt jelenti, hogy minden hívőt maga Isten nyer meg önmagának. Ő gerjeszt bennünk bizalmat önmaga felé, a vele való kapcsolatunk nem a mi produktumunk, hanem az ő akarása, az ő produktuma. Egyszerre úgy jelenik meg életünkben, hogy nem tudunk neki ellenállni. Van az életben is ilyen analógia, csak nem ilyen tökéletes. Ugye, szokták mondani a szerelemre, hogy ez egy ilyen dolog, hogy egyszer csak megjelenik a nagy ő, aki az embert levezi a lábáról, és az ember képtelen ellenállni. Nos, testvérek, a nagy őben azonban lehet csalódni. Az nem tökéletes. Isten, amikor fölgerjeszti bennünk a bizalmat önmaga felé, akkor egy jó útra hív el bennünket, aminek nem csak, hogy nem tudunk, hanem aminek nem is érdemes ellenállni, mert Isten a világ legjobb partnere, ha szabad így fogalmaznom. Ebben a kapcsolatban, amire eljuthatunk Istennel, az egyik fél tökéletes és biztos, ez Isten. És ezt olyan jó újra és újra megérteni. Az, amit Isten tesz, hogy annak ellenére, hogy ő tökéletes, de mi bizalmatlanok vagyunk vele szemben, és ő mégis fölgerjeszti a mi szívünkben azt, hogy higgyünk és bízunk ő benne, testvérek, ez tulajdonképpen maga a kegyelem. A hit, amivel bízunk, bizakodunk Istenben, az pedig az ő kegyelmének az ajándéka. Az embernek növekednie, ha úgy tetszik, mélyülnie lehet, sőt szükséges a hitben és a kegyelemben. Magyarán az Istennel való kapcsolatban. Az Istennel, a Jézussal való kapcsolat nem csak annyi az ember életében, hogy hiszek Jézusban, hiszek Istenben. Ez csak a kezdet. Ennek a kapcsolatnak mélyülnie kell, mélyülnie lehet, sőt, szükséges is mélyülnie. De hogyan megy ez végbe? És egyáltalán mi a Jézus hitnek, hogyan mélyülhet el a mi bizalmi kapcsolatunk az Úrral? Hát ma, itt a böjti időszak kezdetén, a történet, amelyet felolvastam, választ ad nekünk erre, és három fontos dologra vezet el bennünket. Testvérek, a Jézussal való hit kapcsolat egyik alapvető jele, hogy az ember Jézussal éli az életét, mondhatnám úgy is, hogy halló távolságban van Jézus körül. Ma azt hallottuk, hogy Jézus közeledve Betfagéhoz és Betániához, az olajfák hegye felől, elküldött kettő tanítványát előre. Ezek vele voltak, vele jártak, hallották Jézus beszédeit, ezt a mostani utasítását is, és nem csak hallották, hanem majd látni fogjuk, hogy komolyan is vették. A tanítványságuknak ez volt a külső, mindenki által fogható jele, hogy ők Jézussal voltak. Nem hordtak plecsniket, nem volt igazolványuk, hanem arról lehetett tudni, hogy ők tanítványok, hogy ott voltak szorosan Jézus Krisztus mellett. Ma se szeri, se száma azoknak, akik Jézus tanítványainak mondják magukat, de soha nincsenek ott, ahol Jézus éppen van. Mondok néhány példát. Se szeri, se száma azoknak, akik azt mondják, mi Jézus tanítványai vagyunk, de soha ki nem nyitják a Bibliájukat. Nincsenek az ige közelében. Pedig Jézusról azt mondja az írás, hogy ő az ige. A közelében lenni azt jelenti, hogy az ige közelében vagyok. Van Bibliám, kinyitom, olvasom, elcsendesedek fölötte, azt jelenti, ott vagyok Jézus közelében. A legtöbb kereszténynek halványilag gőze sincs arról, hogy mi van a Bibliában. Bocsánat, ha sarkítom ezt a dolgot, de sokszor rettentően elkeserítő, hogy a magukat kereszténynek valló embereknek fogalmuk sincs, hogy mi van a Bibliában. Bármit lehet előttük idézni, azt mondja, hogy ezt a Bibliából származik, még ha hamisságot idéznek is előttünk, a legtöbb kereszténynek fogalma sincs, hogy az úgy van-e vagy sem. Jézus közelében lenni azt jelenti, hogy az ember például a gyülekezetben van. Mert hogy mégiscsak azt mondja a Biblia, hogy a gyülekezet az Krisztus teste. Nagyon sok olyan magát kereszténynek valló ember él ma ebben a világban, ebben az országban, és talán ebben a városban, meg ebben a kerületben is, akik nincsenek a gyülekezet közelében. Testvérek, aki nincs a gyülekezet közelében, az nincs halló távolságra Jézushoz. Nagyon sokan vannak, akik azt mondják magukról, ők keresztjének, Jézus tanítványai vagyunk, de nincsenek a krisztusi erkölcs közelében. Úgy élnek, ahogy Jézus mellett egyébként soha nem lehetett élni. Mert azért lássuk be, hogy azok, akik ott voltak Jézus mellett, az ő közvetlen közelébe, akik kísérték őt ott Palesztinában, azok úgy éltek, ahogy Jézus élt. Azok azt tették, amit Jézus evett, azt hallgatták, amit Jézus mondott, azt tették, amit Jézus mondott nekik, meg amit Jézus tett. Ezek nem éltek önálló életet jobbra-balra, szerte szanasz éjjel, nagy távolságban Jézustól, hanem a tanítványok, akikről most itt olvasunk, ők ott voltak Jézussal. Arra is hívta el őket Jézus, hogy mindig vele legyenek. Jézus erkölcse volt, az ő erkölcsük is. Aztán még egyet említek, sokan mondják magukról, hogy ők Jézus tanítványai, de nincsenek a jézusi világlátás közelében. Magyarán azt mondják, Jézus követői vagyunk, de nem hiszik el azt, amit Jézus a világról mondott, állított, akár a múltról, a teremtésről, akár a jelenről, vagy akár a jövőről. Testvérek, se szeri, se száma azoknak, akik azt mondják magukról, Jézus tanítványai vagyunk, de soha nincsenek ott, vagy egyáltalán nincsenek ott, ahol éppen Jézus van. Talán itt a templomban, akik ma összejöttünk, arra gondolhatunk, hogy mi azért itt vagyunk. Hát mi azért itt vagyunk. Azonban hadd intsem a testvéreket, igen, testileg mindenképpen jó, de nem elégséges az, hogy itt vagyunk. Mert lehet úgy Jézus közelében lenni testileg, hogy az ember nem hallja és nem követi Jézust és Jézus erkölcsét, Jézus tanítását, távol van tőle. Hát ilyen volt Júdás is. Ott volt ő is a többi tanítvánnyal, de annak ellenére, hogy fizikailag hallotta Jézus tanítását, szívébe nem jutott be ez a tanítás. Annak ellenére, hogy látta Jézus erkölcsét, róla tudjuk, hogy más erkölcsi normák szerint élt, egy tolvaj volt. Testi ott lét szükséges, de nem elégséges testvérek. A mai Júdásai nem azok, akik nyíltan ateisták. A mai Júdásai azok a templomosok, akik látszólag ott vannak Jézus közelében, úgy tűnik, mint a tanítványok lennének, de a fülük süket és a szívük érintetlen. Kérdezlek benneteket, testvéreim, hogy halljátok-e Jézust? Tegyük föl ennek a bőti időszaknak a kezdetén, hogy halló távolságban vagyok-e Jézustól? Csak itt ülök? Vagy hallom is azt, amit ő nekem újra és újra mond? Kinyitom az igét? Igénylem az ő hangját, az ő szavát a gyülekezetben, a közösségben? Vagy hadd tegyem föl fordítva is a kérdést, mennyi időt bírsz ki az ő hangja nélkül? Mennyi idő az, ami úgy le tud folyni az életedben, hogy észre se veszed, hogy Jézus Krisztusnak nem vagy a közelében, mert nem hallod a hangját, nem vagy részese az ő testének, a gyülekezetnek, vagy nem úgy élsz, ahogyan élned kellene. Testvérem, ha jól el vagy magadban, ha nem zavar, hogy nem hallod, akkor még bizonnyal nem a hitben jársz, és a hitben vagy. A hit hallásból Isten igéje és Jézus Krisztus hallásából van ezt jelenti ki nekünk a Róma 10.17-ben a Szentírás, de a hit nem csak fogantatásakor születik hallásból, hanem mindenkor hallásból van. Hit nem jöhet létre, bizalom nem jöhet létre ember és Isten, ember és Jézus között az ige nélkül. De hadd mondjam így is, hogy a hit életképtelen az ige és Jézus nélkül. Ha valaki élő hitre jutott, de elszakad az igétől, elszakad Jézustól, ha hallótávolságon kívülre kerül, akkor az egy életképtelen állapotba kerül. Az első dolog tehát a hitről, a Jézus hitről, az az, hogy az ember hallótávolságban van, kapcsolatban van Jézussal. Másodszor aztán azt olvassuk, hogy Jézus utasítást ad ezeknek a tanítványoknak, annak a kettőnek. Kissé furcsa ez a küldetés. Nem Jézus megy, hanem ezeket küldi. De most nem arra küldi el, hogy gyógyítsanak, meg ördögöt üzzenek, meg híreket vigyenek, hanem arra küldi el őket, hogy hozzanak neki egy szamarat. Nem arra küldi el, hogy vegyenek neki egy szamarat, hanem azt mondja Jézus, hogy hozzátok el. Szimbolikus értelemben Jézus arra küldi el ezt a két tanítványt, hogy kössetek el egy szamarat. Nagyon furcsa ez a parancs, hiszen várhatóan, ha ezek a tanítványok úgy tesznek, ahogy mondja nekik Jézus, feszültséghez, konfrontációhoz fog vezetni a szamár gazdáival, amit ők tenni óhajtanak. A várhatóan kialakuló konfrontációt pedig Jézus utasítása szerint egyetlen mondattal kell majd elintézni, az Úrnak szüksége van rá. De nem egy túlságosan bő magyarázat. Jézus azt mondja, kössétek el, ha valaki ott érdeklődik, akkor mondjátok neki ezt, az Úrnak szüksége van rá. Hát sok kérdés merülhet fel tehát a parancsol, a várható reakciókkal, történésekkel kapcsolatosan, de azt kell csodáljuk, hogy ezek ketten, akiket Jézus elküld, nem kérdeznek semmit Jézustól, és nem is akadékoskodnak. Nem mondják azt, hogy küldjél már másik kettőt, ez nekünk túl sok. Nem mondják Jézustól azt, nem mondják Jézusnak azt, hogy hát ha mégse hiszik el, hogy az Úrnak szüksége van rá, ha nem elkezdenek ott kérni, akkor majd mit mondjunk nekik? Hogy magyarázzuk meg? Azt se kérdezik Jézust, hogy mi lesz, ha ott nem találunk egy ilyen szamár csikót abban a faluban ott előttünk. Szóval ezek ketten nem kérdeznek és nem akadékoskodnak, és ezt nagyon is csodálnunk kell, testvérek. Mert olyan sokszor, hadd mondjam így mai szóval, hogy savazzuk ezeket a tanítványokat, testvérek. Persze, ha őszinték vagyunk, jól esik ez nekünk. Azt tudnélik, hogy ők sem voltak tökéletesek, mert így könnyebben megbékülünk a magunk tökéletlenségeivel, azaz bűneinkkel. Jó nekünk, ha azt látjuk, hogy ezek a jézusi tanítványok is azért úgy benne voltak rendesen a sárba, mert ez egy kicsit felszabadít bennünket. Hogy lehetnénk mi többek őnáluknál? De tegyük ezt most félre, testvérek, mert itt az ideje annak, hogy példát vegyünk a tanítványokról. Miért? Mert azt írja le nekünk Lukács, hogy ez a kettő szó nélkül elindult. Szó nélkül elindult. Testvérek, a hit, a jézusi tanítványság nem önmagunkért van, hanem az Úr Jézus Krisztusért. Aki Jézus tanítványa lett és lesz, az hadd mondjam így, hogy parancsnokot, királyt választ magának. Jézus nem egy vitapartner akar lenni mellettünk, nem egy tanácsadó akar lenni mellettünk. Jézus parancsnok. Jézus király. Aki azt mondja, hogy Jézushoz tartozik, annak az életében van egy parancsnok, akit így hívnak Jézus. Annak az életében van egy király, akit így hívnak Jézus. Pál apostol olyan szépen beszél erről a Galata 2:20-ban, ahol úgy írja le ezt az életformát, amiben ő él. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. És tudjátok, hogy ez mit jelent? Azt mondja itt nekünk Pál apostol, hogy többé nem én parancsolok, én meghaltam. Él bennem a Krisztus, ő az új parancsnok. Eddig én voltam a király. Eddig én hoztam a törvényeket, én uralkodtam. Én követeltem, én hajtottam végre mindent. De azt mondja Pál apostol, meghaltam. Király nélkül maradtam? Szétesett az életem? Nem. Él bennem a Krisztus. Ő a parancsnok. Tudjátok, olyan sokszor kapom magam azon, hogy újra én akarok parancsolni. Az ember gyakran téveszti el hívő emberként is a maga szerepét, és egyszerre csak azon kapom és kaphatjuk magunkat, hogy már megint irányítani akarok. Jézust utasítgatni mindnyájan készek vagyunk. De testvérek, a hit nem utasítgat, főleg nem Jézust, a hit enged. A hit engedelmesség minden körülmények között annak, amit Jézus mond, mert hogy ő a király, mert hogy ő a parancsnok. Arról tudhatod, hogy a hited jó úton jár, hogy nem tiltakozol, nem kombinálgatsz, nem akadékoskodsz, hanem mint ezek ketten, amint megértesz valamit, azt megragadod, és meg is teszed. Ha az Úr azt mondja, hidd el, akkor te akkor vagy hívő, ha elhiszed. Ha azt mondja, tedd meg, akkor te akkor vagy hívő, ha megteszed. Ha azt mondja, hagyd abba, akkor vagy hívő, ha abba hagyod. Testvérek, végtelen egyszerű dolog ez, ha az ember nem kezd el okoskodni. És ha valamiben ez a két tanítvány példa értékűen cselekszik előttünk, az az, hogy nem okoskodnak. De sok embernek, aki magát hívőnek véli, gondolja, fut itt zátonyra az élete, hogy amikor megérti a királynak, a parancsnoknak a szavát, akkor elkezd okoskodni. De miért? De hogyan? Miért most? Miért én? Hogy lesz az? És akkor majd mi lesz? Testvérek, hadd húzzam alá, hogy a jézusi tanítványság nem önmagunkért van, hanem Jézusért. És Jézus tökéletes parancsnok. Ez azt jelenti, testvérek, hogy az ő parancsai azok tiszták, egyértelműek és nem esetlegesek. Mi sokszor veszük magunknak a bátorságot, hogy ezzel a kis megsötétedett logikánkkal, amivel már azt is el lehetett hitetni, hogy nem is biztos, hogy férfi vagyok, meg nem is biztos, hogy nő vagyok. Mi megpróbálunk okoskodni az Istennel szemben, hogy az majd hogy lesz. És végig félelmetes merészség ez, és leginkább a tudatlanságunknak a jele. Ha Jézus mond valamit, a hívő megteszi. Miért? mert Jézus mondta, mert az Úr mondta. Az, akinek mindenek felett való az értelme, azért, mert az mondta, aki látja a múltat, a jelent és a jövendőt. A tanítvány nem bírálja fölül, nem vitázik Jézussal, hanem enged Jézusnak. És hadd mondjam így, hogy a keresztény élet végtelen egyszerű, ha az ember nem kezd el okoskodni. Olyan sok mindenen túl lehetnénk már, ha nem okoskodnánk. Olyan sok minden máshogy történhetett volna az életünkbe, ha nem okoskodtunk volna, hanem egyszerűen csak megtesszük, amit az Úr nekünk parancsol. Testvérek, nem tudom, hogy hol tartunk a hallásban, és hol tartunk az engedelmességben. Bízzatok Jézusban. Ő jó király és jó parancsnok. Jézus még alig tett valamit a szolgálata kezdetén, az ő anyja Mária ezt már tudta róla. Oda ment azon a mennyegzőn, ott Kánában a szolgákhoz, és azt mondta nekik, akármit mond nektek, tegyétek meg. Ne vitázzatok vele, ne okoskodjatok, akármit mond nektek, tegyétek meg. És amikor Jézus azt mondta ezeknek a szolgáknak, hogy merjék tele azokat a kővedreket, amiket már nem volt értelme újra telimerni, mert már benn volt mindenki a lakodalomba, már mindenki megmosdott, meg megfürdött, minek kéne azokat telemerni, ráadásul olyan sok vizet jelent. Akkor telehordták vízzel. És amikor azt mondta nekik Jézus, na most merítsetek bele, és vigyétek a násznagynak, akkor ezek a szolgák merítettek, és elvitték a násznagynak. Látjátok testvérek, hogy milyen végtelen egyszerű, ha az ember nem okoskodik? Mária tudta ezt, azért mondta a szolgáknak, valamit mond nektek, megtegyétek. Bátorítalak benneteket arra, Jézus tudja a dolgát. Jézusban nem fogsz csalódni, ha hozzákötöd az életed. Jézus nem lesz rossz parancsnok. Jézus nem rossz király, ő a legjobb. De van egy fontos dolog, ő a király. És ha valamit mond, hát tedd meg. Miért olyan fontos ez? Azért, mert harmadszor azt olvassuk, hogy ezek ketten elmentek, és mindent úgy találtak. Remélem a Biblia olvasó testvéreknek föltűnt, hogy már Jézus születésénél is így voltak a dolgok, hogy amikor a pásztoroknak elmondták az angyalok, hogy hol, meg mint fogják Jézust megtalálni, akkor azok elmentek, és mindent úgy találtak. Hát Isten körül, az Isten dolgai körül ez így szokott lenni. Hogy amikor az ember elkezd engedelmeskedni, akkor mindent úgy talál. A szamár ott volt, a gazdák kérdeztek, de aztán amikor hallották a tanítványok válaszát, akkor szó nélkül odaadták az állatot, a tanítványok meg elvitték Jézushoz, aki ráült. Ezek ketten hallottak, engedelmeskedtek, azután pedig tapasztaltak. Testvérek, a Jézusnak való engedelmesség mindig ide vezet. Az ember maga tapasztalja meg személyesen, éli át Jézus kijelentését és igazát. A személyes tapasztalat nem születhet azonban meg odafigyelés és engedelmesség nélkül. Sokan itt vétik el, azaz sokan várják a csodát. Jöjjön a csoda, de odafigyelni Jézusra, engedni Jézusnak? No, azt nem. Aki figyel és enged Jézusnak, testvérek, az mindig tapasztal. Ha nincs személyes tapasztalatunk, az annak a jele, hogy baj van a figyelmünkkel, és vagy baj van az engedelmességünkkel. Aki úgy ül itt, hogy nincs tapasztalata azzal, hogy minden úgy volt, van és lesz, ahogy ezt Jézus mondja, az vizsgálja meg az életét, mert baj van a hallásával, vagy baj van az akaratlagos engedelmességével. Ha ez a kettő nincs, akkor nincs tapasztalat sem. Miért olyan fontos a személyes tapasztalat? Testvérek, a tapasztalat nem csak következmény, hanem egyben erőforrás is. A tapasztalat, amikor az ember megéli, hogy úgy van, minden úgy van, ahogy az Úr mondta, ez megerősíti a szívet és az értelmet abban, hogy újra, legközelebb is, és azután is egyre jobban engedjek Jézusnak. A tapasztalat nélküli hit az elsorvad és teljesen megsüketül. Az a hit, amely személyes tapasztalatokhoz jut, az él, és az egyre jobban virágzik is. Hogyan állunk az engedelmességgel, testvérek? Vannak-e személyes tapasztalataink? Zavar-e bennünket az, hogy nekünk nincsen semmilyen személyes tapasztalatunk Jézussal? Hadd mondjam azt, hogy a személyes hit nem pusztán egy tan, hanem egy személyes bizonyosság is, ami a személyes tapasztalatokon nyugszik. A bőti időszak alkalmat ad, hogy elcsendesedjünk és számadást tartsunk arról, ami Jézus meg közöttem van. Hallok? Engedek? Tapasztalok? Egymáshoz kötött dolgok ezek, amelyek egymás nélkül nem teljesek és nem is lehetnek teljessé. Mert ugyan mit ér a hallás, mit ér az itt léted, az ige hallása, ha nem engedelmeskedsz annak? Mit ér az engedelmességed, ha nem arról szól, amit Jézus Krisztus követel tőled? Amit Jézus Krisztus parancsol neked? Mi sokszor akarunk Istennek úgy engedelmeskedni, hogy csinálunk ilyen jó dolgokat, csak nem azt, amit ő parancsol nekünk. Mit ér az az engedelmesség, amely nem arról szól, ami az Úr parancsa? A hallás és engedelmesség híján vajon miről szól a mi tapasztalatunk? Mert sokszor lehet hallani keresztényeket arról, hogy hú, mekkora csodát éltem át, hú, mekkora tapasztalatom van Istennel. Aztán, amikor belebocsátkozunk, hogy mi ez a tapasztalat, akkor kiderül az, testvérek, hogy hát ez nem a hallás és az engedelmesség útján született tapasztalat. Sok ember van, aki hirdeti a maga evangéliumát Jézusról, mert azt mondja, én ezt így tapasztaltam meg. Jött a fény, meg a mit tudom én mi, meg az erők. Csak hadd kérdezzem már, hogy Jézus így jött, valami fénybe jött oda a tanítványokba, meg belső megvilágosodást támadtott hirtelen bennük. Láttak maguk előtt látomásban valami szamarat, aztán elindultak arra. Nem, testvérek. Itt Jézusnak volt egy szava, nekik volt egy engedelmes lépésük, aztán ebből jött a tapasztalat. És ez a tapasztalat ezért Jézusi igaz tapasztalat, és oda mutat arra az Istenre, arra Jézus Krisztusra mutat, aki tökéletes. Nagyon sok olyan tapasztalata van magukat hívőknek, mondó embereknek, ami nem Jézusra mutat. Azért, mert nem is onnan indult el. A hallás és engedelmesség híján az a tapasztalat, amire te fölülsz, amivel bátorítod magad, vajon miről is szól? Nem vagy egy átvert ember? Elmondja a Szentírás nekünk azt, hogy a sátán ez utolsó időkben a világosság angyalaként jelenik meg, hogy átverje az embereket. Olyan sok embernek van olyan tapasztalata, ami ebből a nagy átverésből származik, testvérek, és a valódi Jézushoz semmi köze nincs. Tanítványai Jézus Krisztusnak ma is halló, engedelmeskedő és személyes tapasztalattal teli emberek. Ilyen vagy-e? Bátorítalak benneteket, hogy ebben az időszakban, amiben beléptünk egyházi rendünk szerint, nem kötelező, de lehetőségünk van, csendesedjünk el legelőször így, afelett, milyen az én kapcsolatom Jézus Krisztussal. Hallom, engedek neki, és amit tapasztalok, ő rámutat az életemben, segítsen ebben az Úr bennünket, hogy lehessen olyan bőjtünk, amelyben hozzá kerülünk közel. Amen. Gyertek testvérek, most helyünkről fennállva, mielőtt elcsendesedünk imádkozni, a 214-es dicséretünkből énekeljünk három verset. A 214-es dicséretünkből éneklünk három verset. Sok nyavajánkban atyánkhoz kiáltunk.
Nyavajánkban atyánkhoz kiáltunk, mert segedelmet sehol sem találunk. Csak ő minékünk, atyánk és gyámolunk, minden oltalmunk. Tégedet azért alázatos szívvel kérünk, oltalmazz atyánk jobb kezeddel, és táplálj minket a te szent ígéddel, lelki étellel. Itt a világon még len mi nyomorgunk, mert igen kegyes atyánk vagy minékünk, minden élhetünk.
Foglaljuk el helyünket, testvérek! Imádkozzunk! Úrunk, a mi nyavajáinknak mind-mind ott van az oka, hogy nem hallunk, nem engedünk, és ezért nem is tapasztalunk veled és általad semmit sem. És akkor, ha nincs veled élő, hit által igaz kapcsolatunk, csak a nyavajgás miatt marad, csak a bűnnek terhe, csak a bűn okozta fájdalom, az, ami megmarad nekünk. De köszönjük, hogy ma mutatod magadat, ígéd és szent lelked által bátorítasz bennünket, hogy tere át hallgassunk. Segíts meg, Urunk, hogy mindent mindig megtegyünk azért, hogy téged halljunk, hogy ott maradjunk halló távolságon belül, te melletted, te körülötted. Könyörülj meg rajtunk, Urunk, hogy készek legyünk az engedelmességre, amelynek olyan sokszor hiány vagyunk. Bocsásd meg, hogy magunk akaratát tesszük, a magunk parancsait hajtjuk végre, miközben azt mondjuk, a tieid vagyunk. Urunk, hozz ki ebből az önáltatásból bennünket, és légy segítségül, hogy készek legyünk neked engedni bármit is mondasz, hogy aztán majd megtapasztalhassuk azt, hogy minden úgy van, ahogyan te mondod és kijelented. Köszönjük te neked, ha adtál nekünk személyes tapasztalatokat már, és kérünk is téged erre, hogy a mi ráthallgatásunkat, a neked való engedelmességünket ajándékozz meg megtapasztalással, hogy még inkább erősödjünk a hozzád való kötődésünkben, még inkább erősödjünk a feléd való bizalmunkban. Kezd el bántani, nyugtalanítani a mi szívünket, ha nincs veled kapcsolatosan személyes megtapasztalásunk. És ne hagyd bennünket ebben így benne ragadni és benne maradni. Köszönjük, Urunk, hogy kegyelmes voltál és vagy hozzánk e bőti időszak kezdetén is, és szólsz a mi szívünkhöz, bárcsak ne tűnne el a te szavad anélkül, hogy ne fogadna meg, és ne teremne gyümölcsöt a te dicsőségedre. Amen. Személyesen is elmondhatjuk csendes imádságunkat az Úr színe előtt a következő percben. Gyertek testvérek, most helyünkről fennállva, folytassuk fohászkodásunkat közösen. Az Úr Jézus Krisztustól tanult imádságot mondjuk. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség, mind örökké. Amen. Kedves testvéreim, amint látjátok, az Úrnak szent asztalát megterítettük. Szeretettel hívjuk és várjuk ide mindazokat, akik bánják bűneiket, készek azokkal szakítani, szeretnének hitükben, Krisztussal való kapcsolatukban erősödni, egyházunk rendje szerint pedig ez asztalhoz járulhatnak. Mindazokat, akik nem kívánnak az úrvacsorai közösségben részt venni, a himnusz és áldás után elbocsájtjuk, áldott úrnapot kívánunk az ő életükre is. Most tehát népünkért, nemzetünkért fohászkodjunk a himnusz éneklésével, majd vegyük az Úr áldását.
Ellenség.
sok itt régen tép. Hozz rá végeztendőt, megbűnhődte már e nép a múltat sűvendőt.
Az Atyának szeretete, a Fiúnak kegyelme és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.